itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Én lakára kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Etéthez tartozik, a Gagypatak völgyfőjében a Firtostető nyugati lábánál fekszik. Félreeső, nehezen megközelíthető helyen alapították az Árpád-korban, ott, ahol már a római korban is jelentős település, Dácia keleti limeszének egyik kasztelluma épült meg. Én laka a 19. században élte virágkorát, a 20. század elejére életerős, gazdag faluvá vált, ami még évtizedeken át éltette a helybelieket. Pezsgő társadalmi és kulturális élet jellemezte, ez azonban már a múlté. Lakosságának száma a szocializmus éveiben csökkent, ma viszont egyre többen fedezik fel és próbálnak gyökeret verni ebben a labirintus faluban. Iskolájának csendjét sajnos már nem verik fel a kisiskolások. Unitárius temploma, a tájház, a falu épített öröksége és a lakosok vendégszeretete nagyon sok turistát vonz.
Mindenkinek más énlakája van. Nekünk a szülőfalunk énlaka, együtt a gyermekkorral.
Nagyon befogadóak az emberek itt errefelé, úgyhogy nem volt nehéz dolgunk.
Én 10 évet éltem Székelyudvarhelyen, de a város nem az én világom.
Most már nem félek attól, hogy kihal, és attól sem félek, hogy skanzen lesz belőle.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Koronk Attila vagyok, én laki lakós, közbirtokossági elnök, falufelelős, majdnem mindenes.
Ez mennyire teher?
Én az őseimtől úgy tanultam, hogy egy igazi székely falu közösség úgy tud fennmaradni, ha mindenki oda rakja a talentumát. Én ebben nevelkedtem fel, hogy a közé kell tenni, hanem a falu nem nézne így ki, vagy az egyház, vagy akármi. Sajnos, hogy most ez egy kicsit kivesző félbe van. Van egy pár ember, egy jó mag, hál' Istennek nálunk is, akik bárhova kell menni, összetartunk, és azok örökké mindenütt részt vesznek. A másik az pedig passzívaknak.
Én laka Etéthez tartozik közigazgatásilag. Mennyire van nehéz dolga a tanácsban? Nehezen visz át dolgokat? Vagy ők is tudják, hogy Én laka nem egy akármilyen település, és jó volna, hogyha segítenék Önöket?
Előre meg szoktuk beszélni, hogy kinek hogy van szüksége. Azt tudni kell, hogy Etét község Hargita megyének egyik legeldugottabb, egyik legszegényebb községe, mert kevés a vállalkozás, sok a etnikum is, nem tudjuk hátrány a teherre, de sajnos, hogy kevesebbek itt a pénzek. Azt próbáljuk úgy elosztani a tanácsnál, hogy mindenkinek az, amit szükséges, azt csinálódjon.
Itt Én lakán a közművesítés megvan-e oldva? Van ivóvízhálózatuk, szennyvízhálózatuk, esetleg gázhálózat?
Ivóvízhálózat, hál' Istennek az van, az a Firtos hegyből fakadóan jő be a faluba, egyéb az nincs megoldva. Gázhálózat az valamikor terve volt, hogy elindult. Most megint van egy tervezet, hogy Farkaslak, a Korondközség és Etétközség együtt pályáztak egy nagy projektbe, és valószínűleg, hogy Én lakára jő be elsőbben a gáz, mert a 13-as A-jelzési főút felőről Korond és Farkaslak a útvonalon fogja megközelíteni Etétközséget a gáz. Hálózat.
Akkor bizonyára fával tüzelnek az itt élők. Nehéz beszerezni a tüzelőt, vagy mivel közbirtokossági elnök is, akkor csak gondol a lakosoknak a tűzifájára.
Egy vagy két személy van olyan, aki nem tartozik a közbirtokossághoz. Kétféle erdő gazdálkodás van, de egy bevonva a közbirtokossági erdő, meg a magánerdő, meg van, hogy jog után mennyi fát kapnak. Általában elég szokott lenni mindenkinek a tüzelő, azért sok elerdősödött kaszálló legelő van, és onnat is, akinek kevesebb van, próbálja onnat beszerezni még a pótlásra a tűzifát. Persze a törvényes keretek között egyesek vannak, akik ezt nem igazán akarják, és nem tartsák be, de nagy része a falunak azért betartsa.
Akkor ezek szerint itt is szereznek egyesek, tehát nem lopunk, hanem szerzünk, mint csíkba, nem?
Hát ugye, ahogy mondják, bugáztunk. Vannak egy páran, de elenyésző.
Mekkora területen gazdálkodik a közbirtokosság?
Közbirtokossági erdőnk van 329 hektár, azon kívül van az unitárius egyháznak 15 hektár, 72 hektár, az is a mi ügykezelésünkben van, és van 150 hektár magánerdő. Most az utóbbi időben közel olyan 110 hektárt még úgymond bevettünk az erdő alapba, tehát erdő jelleggé alakult, tehát 20 éve, 22 éve, hogy a külterületeken a falun kívül, tehát nem volt egy szem gabona se vetve, mert nem lehet egyszerűen a vadaktól.
Legelőjük van?
Legelőnk jó sok volna, az is bebokrosod, kevés az állat. A falu csordájában jelenleg 34 állat van, és akkor van még két kisebb ilyen magánúton kisajátított legelők, úgymond.
Hány taggal működik a közbirtokosság?
A közbirtokosságnak jelenleg 110 tagja van. Az elődök elhalnak, az örökhagyók és családtagok megegyeznek. Régebb azért odafigyeltek, hogy a leánygyermeknek nem adtak, holott az is logikailag nem volt ebben helyes, vagy valamivel kárpótolták azt a családtagot. Itt viszont most úgy van, hogy családtagok egymás között megegyeznek, ennyi a tiéd, ennyi az enyém is, és az mind közbirtokossági tag.
Önök is küszködnek azzal a problémával, hogy már taguk van mindenhol a nagyvilágban?
Egyelőre még itt az ország területén, meg Magyarországon van. Minden évben megtartsuk a közgyűlést, és az törvényes kell legyen, megfelelő taggal működjön. Abban is egy kicsit olyan passzívak az emberek. Hát úgy jó van, ahogy ti csinálj, nekem jó van, de mondom, hogy az nem elég nekünk, hanem kell, hogy a törvényes keretek között tudjunk működni. Arra két órára a nagygyűlésre, a beszámoló, vagy a következő év megtervezésére azért fontos, hogy ott legyen az a megfelelő joggal rendelkező személy, hogy a bíróságon is elfogadják, hogy törvényesen tudjunk működni.
Ez a sok vadkár, meg ez a vadak által birtokba vett területek, mekkora problémát jelentenek az én lakiaknak? Mert mondják, hogy van olyan nap, amikor 7-8 medve is végig sétál itt a településen.
Kivált éjszaka, tehát inkább most már a medvék okozzák a legfőbb problémát, mert ugye a pest is, az a vaddisznó állományt, az megtizedélte jó keményen, viszont a medvék sajnos a törvényeket úgy hozták, ami nem igazán jó, úgymond a végeken lakó embereknek. Most már nem csak a faluba járnak, hanem a nagyvárosokba is lehet látni őket, és félelemre ad okot. A gyümölcsfákot tönkreteszik, még aki villanypásztorral próbálja megvédeni a területet, az működik, de amúgy a kerítés se akadály a nagy vadnak. Lehet, ha van benne egy kicsi állami érdek is, hogy ezeket jó nyomorítsuk meg a magyarságot, székelységet, menjen el mindentől a kedvük, s úgy adjanak fel mindent. Errefelé haladunk, ahogy én látom.
Ezek a vadak mennyire tudják, hogy itt érték van és védeni kell? Mindenki azon dolgozik, hogy megvédjük ezt a épített örökséget, meg mindent, ami itt van én lakán. Ők értesültek-e erről, vagy őket ez nem érdekli, és tönkretesznek mindent?
Legtöbbször ugye a kerítések bánják, meg s a gyümölcsfák. Tehát ugye az épített örökség nem így néz neki, ha 1996-ban megkarolta volna föl Budapest 5. kerület Lipótváros önkormányzata, hogy megmaradjanak így a porták. Én 2003 óta dolgozok aktívan ebbe a programba, a csapatommal. Nagy részét a munkálatoknak mi végeztük el, de késések is jöttek. Egyesek még most se értik meg, hogy mitől érték én laka.
Azért van egy-két olyan kirívó épület itt a településen, őket nem lehetett meggyőzni, vagy azt mondták, hogy apám az én pénzemért azt csinálok, amit én szeretnék?
Ez így van, s a mentalitás is ugye most a saját pénzével, de szoktam mondani, mikor valaki kérdez véleményt, mit szólnék, ha ilyen hullámos lemezzel födnéd be, és mondtam, nézz körül egy kicsit, hogy milyenek az épületek. Abba próbálj gondolkozni, hogy mi illik. Hát nem egyszerű, és nem is jobb, mint a cserép. Én azt mondom, mint szakember is, és a tapasztalatból, hogy a cserépnél jobb fedőanyagot még nem találtak ki.
Említettük a beszélgetésünk elején, hogy vállalkozó is. Miben vállalkozik? Építészetben?
Ács munkában nagy részt. Még 5 embernek magamon kívül adok munkát, megélhetést a településen. Helybéli emberek. Itthonról nem élünk meg, de azért úgy próbálunk vállalkozni, hogy egész évre legyünk lefedve. Hál' Istennek, hogy van is munka, tudjuk is csinálni, egészségünk legyen.
Meddig jutnak el a csapatával? Mekkora körzetük?
Az idén nem, de a tavaly Bukarest mellé vonultunk le pár napra. Ott is igény volt, hogy egy kicsi szakmunkát csináljunk. Magyarországon is voltunk ketten, nem mostanában nem, de itt Udvarhely, Keresztúr, itt Gagyvizen mellett ebbe a zónába, Agyha, megélünk.
Fiatal emberrel beszélgetek, van jövője én lakának? Itt egy fiatal meg tud élni hosszú távon?
páran a tejtermelésből próbálnak megélni, támogatás. Sajnos, hogy a tejárakat úgy lehozták, hogy egyszerűen szerintem a gazdáknak el fog menni a kedvük, mert nem éri meg. Tehát a sok belefektetett munka nem hozza meg a kívánt gyümölcsét, mert ugye azt tudni kell, hogy az állattartás az napi 24 órás, heti 7 nap. Rávezetik, hogy fogyasztók legyünk, ne termelők minden áron.
Elmenni nem tervez én lakáról?
Én nem. Én 10 évet éltem Székelyudvarhelyen, de a város nem az én világom.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bálint Mihályné, Márton Berta vagyok.
Bálint Mihály vagyok.
Milyen az élet itt én lakán?
Mindig egyforma általában, de munka már kevés, mert öregek vagyunk, s nem mindig várjuk a gyermekeket. Keresztúron lakik mind a 3 gyerekünk, egy lány, 2 fiú. Családjaik vannak, és 6 unokánk.
Ők milyen gyakran jönnek haza ide én lakára?
Hetente is jönnek a gyerekek, az unokák 2 hetente, később, mikor, hogy tudnak.
Jelen pillanatban itthon a kertészettel foglalkoztam. Mindig, amikor idő van, templomba járok, és ha szükség, valahol a közösségnek is, még ha tudok valamit tanácsolni.
Valamikor a templomnál a főember volt?
6 évig voltam gondnok, 2009-től 15-ig.
Sok gondja volt az unitárus egyháznál?
Gond mindig van, de hála Istennek, hogy mindig sikerült rendezni a dolgot, és meg is kezdtük, itt már az elődeik megkezdtek a javításokat a templomnál, a lelkészi lakásnál, mindig a közösség izgat, és rendeztek, amit tudok, akár gazdaságilag, vagy egyházilag.
A hívek mennyire állnak a presbiterek, a gondnok mellé?
Hála Istennek van megértés, mindig odaállnak, aki tud, sajnos kevesebb a létszám.
Sosem vágytak el én lakáról?
Elvágyni nem vágytunk el, de én keresztúron dolgoztam. Onnan jöttem nyugdíjba. Etéden is dolgoztam 8 esztendőt, és utána Székely keresztúronnak. Disznóhírlóta könyvelője után.
Itt éreztem itthon magam mindig, mert a szüleim is öregedtek, és annyira ragaszkodtak is hozzám, mi 3 voltunk lányok, testvérek, hogy én maradjak otthon. De aztán úgy sikerült, hogy nem otthon maradtam, mert férhez jöttem, de így is a faluba voltam, és tudtam rajtuk segíteni öregkorukban.
Mindig ekkora volt az érdeklődés én laka iránt? Régebben is, vagy csak most a változások után?
Mindig. Ó, hát az 1900-as évek elején is állandóan. Ugye a tanítók változtak, mert mindig volt tanítós pap. Mindig nagy volt az érdeklődés a templomért, a hatalmas zádok fájért is. A kultúra elég fejlett volt. Szerettek a fiatalok szerepelni, énekelni.
Önök is szerepeltek annak idején?
Sokat szerepeltük. És én szavoltam még most öregkorban is, templomban is. A szomszéd faluban is volt fesztivál, ott is, Kőrispatakon.
Ma mennyire tudnak összeülni legalább az idősebbek vasárnaponként, vagy amikor úgy szabad idejük van? Ez még működik-e itt én lakán?
A helyzet az, hogy kicsit megoszlott, és akik már időskorban vannak, azok még összetartozunk, ha tudnak, a betegség, és nehéz a mozgás, nem igen tudnak összejönni. Mert ugye 80-on fölül vagy, 6-7-en vagyunk, akik... A középkornak nagy része azok nem itt dolgoztak, hanem esetleg ide hazajöttek, és a fiatalok most egy kicsit más a vélemény a kultúra iránt is, mint ezelőtt.
Nagyon sok a betelepült, jönnek külföldről is, más településekről is, akinek nem volt gyökere itt én lakán. Mennyire illeszkednek be a falu közösségébe? Mennyire tartják önökkel a kapcsolatot, a törzsgyökeresekkel?
Tartsák a kapcsolatot a helyi lakósokkal, szeretjük is őket, és barátságban is vagyunk már, itt az utcában is vannak, és ott túl a másik utcában is, ahol a szüleim laktak abban az utcában is. Úgyhogy szeretjük őket. és beilleszkedtek a falu életébe teljesen. Egy ideig még volt nőegylet, jártunk, és akkor is jártak. Mindenképpen szeretik itt, azért telepedtek meg.
A férfiak is megtalálják itt a barátot?
Meg fogják találni, biztos. Én már látom, hogy van, aki ragaszkodik, és ide illeszkedik a közösséghez, melyik itt akar megélni, az faluhoz húz, az emberekhez a barátságot kezdi tartani.
Felröpent a hír évekkel ezelőtt, hogy szeretnék, hogyha én laka a világ örökség részévé válna. Önök hogy látják ezt? Valami pluszot adna önöknek? Jobb lenne az életük? Vagy semmi nem változna azon kívül, hogy a statisztikában így szerepel?
Annak örültünk, mikor hallottuk, hogy Notorockóba is került a világ örökség listájára, de úgy látszik, hogy én laka nem érte el azt a szintet, hogy oda kerüljön. Pedig jó lett volna.
Nagyon örültünk annak idején, mikor jöttek, hogy Torockóval együtt él, akkor is bekerül a világörökségbe. Nagyon örültünk. Aztán termúlt az idő, de valahogy a szintet nem értük éppen úgy el, hogy kellett volna, és így egyelőre hátra maradt.
Hát, ami késik, az nem múlik, szokták mondani.
Reméljük, hogy a következőkben ez csak be kellene, hogy következzen, és reméljük, hogy a fiatalok is ezt érjék meg.
János Zita vagyok, nyugdíjas magyar tanár.
János, nyugdíjas nevelő szakos.
Ez a két szak hogy illik egymáshoz?
Az egyezés ott kezdődik, hogy mindketten a gyerekekkel foglalkoztunk. Mindketten pedagógusok vagyunk, önmagában már ez is nagy segítség.
A tornában volt olyan, amit egy magyar szakos tanár mindig kijavított?
Nem nagyon volt. A helyes írással is viszonylag elég jól állok, de ha gondjaim voltak, akkor kisegített feleségem.
A szakmai életük a Gyergyói medencéhez kötődik. Hogy kerülnek én lakára?
Én 1976-ban Kolozsváron végeztem a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. Akkoriban még kihelyeztek bennünket. Akkor minket még Moldvában nem helyeztek, megúsztuk, de magyar főszakkal senkit nem helyeztek ki, a mellékszakommal, az orosszal és a kollégáimat is. Gyergyó remetére sikerült helyet találni. Válogathattunk, mikor a sor ránk került. Volt egy központ, Bukarest irányítottal beszélgettünk velük. Hát János katonaság után volt, mi egy idősök vagyunk, de neki nem sikerült az első bejutás, akkor nem volt olyan egyszerű, és készült katonaság után a Bákói testnevelési főiskolára. Kicsit az is befolyásolta nekem a választásomat, hogy minél közelebb legyek én Moldvához, és mégis Székelyföldön. Majdnem Ditrót választottam, a ditrói kettes számú iskolát, ha nem lett volna valaki, aki megmondja, hogy az nem Ditró, hanem Orotva. Az se lett volna baj, de így Remetét választottam, a nagyközséget, és egész életemet ott dolgoztam. Nem változtattunk helyet. Erre tanácsot édesapámtól kaptam, mikor először elkísért megnézni Remetét. Azt mondta nekem, hogy ne azon járjon az eszem, hogy innen hová tovább. Maradjak itt, becsüljem meg magam, mert amelyik követ sokat forgatnak, nem mohosodik meg. És én utólag ebben igazat adok neki.
A tanár úrnak milyen tanácsokat adtak a szülők annak idején?
Az, hogy legyek becsületes. Tisztesség, becsület, alázat, ez a sportban is ugyanígy működik. A szakosításom az labdarúgás tulajdonképpen, és ez nemhogy divat, hanem világsport. Már nem is sport, hanem gazdasági életben nagyon beleszól ez a foci. Ezek voltak rendre, fegyelemre, mindig erre neveltek otthon.
Egyértelmű volt, hogy nyugdíjazás után én laka lesz a következő főhadiszállás?
Nekünk könnyebb volt a döntés, mivel mindketten én lakiak vagyunk. Sokkal nehezebb azoknak a falustársainknak, gondolom, és látom, akik különböző falvakból, vagy éppen más vidékről származik valamelyiküknek az élettársa. De mivel mi mindketten én lakán nőttünk fel, nekünk valóban maradt a világ közepe én laka. elnézzük örömmel, hogy mások is kötődnek ide. Mindenkinek más én lakája van. Nekünk a szülőfalunk én laka, együtt a gyermekkorral, a TSZ-ben való munkálkodással nyáron, meg mindennel. Mindenkinek más jelent, de nekünk szülőfalunk.
Ugyanazt a szülőfalut kapták vissza, amit itt hagytak évtizedekkel ezelőtt?
Jaj, nem. Sokszor úgy megjelenik a fejembe egy ilyen mondat, hogy hová lettél én laka, de megvan én laka. Az az én laka nyilván hová lett, amiben mi felnőttünk, akik közt felnőttünk. De hát ez az életrendje, hogy minden változik. Itt talán több változás volt, mivel az aszfaltút késett ahhoz, hogy megakadályozza a nagy változást, innen ingázni nem lehetett. Így a fiatal társaink, akik nem a hivatás miatt hagyták el a falut, hanem a termelőszövetkezetnek az eltorzulása miatt, mert kezdetben jól indult, nagy fájdalommal a nagyszüleim korú emberek számára, akik négyszögülenként vásárolták össze a földeket, hogy a gyermekeiknek biztonságos életük legyen kemény munka mellett, de amit termelt a falu, azt kinek-kinek munkája szerint a terményt osztották szét. Nem volt az a gyökeres változás. De amikor elkezdték a terményt szállítani, amikor semmi pénzért dolgoztak a hajdani falusi gazdák, akkor a gyermekeiket nem is akarták visszatartani ebbe a lehetetlen életbe. Amikor nem is a miénk, a termés sem a miénk, csak a munka a miénk, kevés pénzért.
Bizonyára a gyerekkorukban segítették egymást a falustársak, akkor még működött ez a közösségi élet, az összetartás. Még nyomokban fellelhető ez a segítségnyújtás a szomszédok, a rokonok részéről, vagy most én lakán is elidegenedett falustársakat kaptunk?
Hát igen, ez így van. Szerintem még most is megvan ez, rokonok, szomszédok, segítjük egymást, és a falus felek is. Hogyha komolyabb problémák, gondok adódnak, például egy tűzeset, akkor mindenki kivonul, és próbáljuk egymást segíteni, védeni.
Egyedül az egyház maradt ennek a pici maradék falu közösségnek. A lelkésznő próbálja ügyes szervezéssel, és hála azoknak a fiataloknak, akik itthon maradtak. Mert még mindig hívószóra összegyűlnek, a temetőket takarítják, amire mi már fizikailag képtelenek vagyunk, de végtelenül nagyra értékeljük a munkájukat, és próbálunk mással segíteni, még többet is segítenénk, ha kérnének a falus felek.
Annyira kusza a falunak a szerkezete, hogy a kívülálló azt gondolná, hogy a falu egyik része nincs kapcsolatban a másik részével, de bizonyára ez azért másképp működik itt én lakán.
Aki kívülálló, úgy gondolja olyan, mint Varság, de nem olyan. Itt addig megyünk körbe, hogy kivírod, s csak én lakán leszünk. Így járt valamikor valaki egy szekérrel.
Laza halmazos település, ami azt jelenti, hogy egy nagy kertegyüttest, gyümölcsfás kertegyüttest, mind a négy felőről utca vesz körbe. És minden utcából át lehet menni egy másik utcába, és minden utca kivezet a faluból. Nagyon érdekes, mert ebből is látszik, hogy még a hajdani történelmi menekülésekhez épült ez a település. Megkérdeztem Visi professzor urat, hogy a székelyeink előtt, mert nagyon régi a falunk, a templomunk is mutatja, hogy régi, hogy kik lakhattak akkor, mert azt hallottam tőle, hogy minden római katonai erődítmény mellett volt egy civil lakott település. Ezt a választ kaptam, hogy egyelőre még nem tudják, hogy kik voltak azok az első lakók itt ezen a civil településen.
Ma, amikor Schengenről beszélünk, itt én lakán mindenkinek az udvara ilyen átjáróház. Tehát, hogyha rövidíteni akarnak az emberek, átlépnek a kerítésen, és rögtön lerövidül az útjuk. Ez mennyire jelent problémát az itt lakóknak? Vagy ez a megszokott, így élünk, hogy nem számít, hogyha más is jár az udvarunkon, hát végül is én is átmegyek majd a szomszéd udvarán.
Valamikor szentek voltak ezek az átjárók. Ezek jóváhagyottak, abszolút mindenki normálisnak tekintette, és így volt ez a határral is. Tehát a mezei utak, azok a helyükön maradtak, minden évben újra kövezték azt egyszerre az egész falu közreműködésével, és azt is tudom, hogy arányosan vettek részt. Kiki a módja szerint, ha két fogadja volt valakinek, akkor duplán vitte a követ a mezei utak kikövezéséhez, ha egy fogadja volt, akkor egy fogattal ment. De mindenki ott volt. Minden tavasszal a bokrokat kiirtották a legelőkről közmunkával. Senkinek se jutott eszébe, hogy ott nem kellene részt venni. Minden tavasszal felszedték a köveket, mert a vulkanikus eredetű firtos, úgy tudom, hogy vulkanikus eredetű, az azért teleszórta itt a vidéket. Tehát itt minden megtermett, de minden tavasszal a szántóföldekről összeszedték a köveket. Vagy hármas határral dolgoztak, és ebbe is megegyezés volt. Senkinek nem volt ellenvetése. Nagyon szervezett faluban nőttünk mi még fel. Nekünk még vannak halvány, vagy nem egészen halvány emlékeink a magángazdaságból is, mert 62-ben TSZ-esítettek én lakán. És mi 62-ben már második osztályos tanulók voltunk. És a 4 éves gyerek már biztos bugját taposott, ha nem volt nagyobb testvére, mert nekem nem volt. Én 4 évesen már tapostam a bugját. Úgyhogy emlékszünk, de annyira megváltozott a határ, annyira benőtték a fák. Valamikor őseink úgy írtották ki a fákat, és tették termővé darabonként a földeket egyes helyeken. Ezt igazolja az Ortován nevű dűlő is. Ennyit tudtam tenni a falumért, mert az egész munkás életemet Gyergyó Remettének, szívem, lelkem, tudásom ott hagytam Gyergyó Remettén, ott osztogattam, de ennyit tudtam tenni a faluért, hogy összegyűjtöttem a névanyagát. 1976-ban államvizsgáztam belőle, nyelvjárástanból.
A tanárnő még taposta a bugját gyerekkorában, de ma már nincs, aki tapossa. Tehát az iskola már nem működik itt én lakán. Nincs gyerek, vagy van gyerek, de beszállítják etétre, vagy nem tudom melyik iskolába.
Annyi gyerek nincs, hogy külön tanítót biztosítsanak nekik. A mai törvények szerint az 5-8 osztályról nem is beszélve. Mi is Martonosba jártunk tudást szerezni 5-től 8-ig. Már akkor is összevonták a két falu 5-8-as tanulóit. Előtte én lakám működött, bentlakásos iskola az 5.-7. osztályosoknak, mert 68-ig csak 7 osztály volt. Kötelező, ide jártak a csehétfalviak, a pálfalviak, a várajaiak, martonosiak. Én laka tulajdonképpen egy kultúrközpontja volt nagyon sokáig itt a környéknek, és erre mi ma is büszkék vagyunk. És nekünk még nagyon sok emlékünk van a régi, valódi én lakából, ahol eltévedni se lehetett, lelkileg, erkölcsileg nem lehetett eltévedni. Olyan szigorú, iratlan törvények szerint nőttünk. Olyan pontos rendszabályozás volt a faluba, mint a Bibliában, úgy megvolt az ideje itt mindennek. Megvolt az ideje a kelésnek, a mezőre indulásnak nyáron, megvolt az ideje a hazatérésnek, így működött ez a csordával is. Volt külön tehéncsorda, kecskecsorda, disznócsorda. A szüleink idejében libacsorda is volt, arra nem volt külön pásztor, azt a gyerekek sorba hajtogatták.
Tötélve a Schengenre. Hát szerintem itt én lakán azért még senki nem üti fejbe a másikat, hogyha belép a kertjébe, rálép a földjére. Úgyhogy szerintem ez még működik.
A tanárnő úgy fogalmazott, hogy kultúrközpont volt, és talán ma is ez az én laka, sportközpont is. Mert azért látom, hogy van firtos kupa, de sportpályájuk azért nincsen.
A mi generációnk volt az utolsó, amikor még én lakán volt focipálya, saját kezüleg készítettük. Ez a TSZ idejében volt, a 70-es évek elején. Elég jó kis csapatunk volt, de előttünk körülbelül a 10 évvel idősebbeknek egy nagyon komoly labdarúgó csapata volt én lakán. Játszottak annak idején Keresztúrral meg is verték Rajoni csapata útén lakán. Most magyarországi támogatással jött létre ez a Virtus kupa, és azóta évente megszervezik ezt a kupát. Az a helyzet, hogy én lakának olyan a földrajzi fekvése, hogy nem hogy egy focipálya nagyságú simma terület, hanem szinte mini focipálya nagyságú focipályát is alig lehet valahol. Mert amikor szervezik ezt a Virtus kupát, vagy ki kell menni határra, vagy Martonos felé, a patak mellett valahol egy annyit kiszort, nincsen annyi simma hely, hogy egy ilyen mini focipályát lehessen létrehozni.
De van, aki rúgja a bőrt?
Most már helyileg nincs. Akik elszármazottak, azokból vagy szinte idegenek. Így alakítják ki a csapatot.
Egy nyugalmazott pedagógus házas pár mivel tölti a mindennapját?
Ahogy az évek telnek, ez a porta úgy érzem egyre nő. Nagyon nagy területen van. És néha még eznek a rendbetartása is gondot okoz. Most egy hosszú új kerítés szükségeltetik például az utca felől, mert igyekeztünk hamarabb hátulról bebiztosítani magunkat a medvétől, hogy a gyümölcsfáinkat mentsük, az utca felől pedig nem szeretnénk olyan zárszelvényes ronda kerítést, hanem hagyományosat szeretnénk, és erre még kellett várnunk. A villanypásztort még megbírja úgy megtámogatva, de már félek ettől a téltől, ha most nem sikerül ősszel. Vetemény is van. Nekem az a gerincsérvem mellett éppen elég gondot okoz, mert egyszerre sokat nem tudok, de szeretek vele foglalkozni. Befőzök, elteszek dolgokat télire, meg a gyerekekre és az unokákra is gondolunk.
Három fiúnokánkon a legnagyobbik az 24 éves, mivel labdarúgó szakosításom van, hát remetén az iskola csapatát azt én edztem. A nagyunokánk az nem volt annyira tehetséges, de láttam én benne olyasmit, amit más nem nagyon látott, kívülálló. Feleségem mondta, hogy miért teszed be ezt a gyermeket? Hát ez amikor rúgják a labdát, mindig hátat fordít. No, de ismertem én, nagyon ambiciós volt, törekedett, és olyan jó focis lett, hogy Remetének most második ligás teremlabdarúgó csapata van, és abba játszott. Utána van egy leány, Csíkszeredában, a Mártanárom középiskolában, utána jön a nagyobbik fiúnok, akik testvérek, a fiunk után, ő már Udvarhelyen focizik a sportiskolánál, és az U17-es országos bajnokságban játszik, középcsatárt. Én szerintem nagyon jó a gyerek, ezért hétvége az nagyon foglalt. A kicsit pedig 13 éves, beütték a Csíkszeredai Foci Akadémiára. Ő a nyáron bement, és most annyira le van terhelve, hogy semmi szabad idejük nincsen, se hétvégén, se hétközben.
Az unokák érdeklődnek én laka felől? Valaki majd itt lát jövőt?
A jövőben nem látok, de nagyon szereti mind a négy unokánk én lakát. Ennek persze oka van, mert ezt tudtuk, hogyha ők nem nyaralgatnak itt, ha nem jönnek sokat én lakára, ha nem hozzuk őket akkor, amikor kicsik, akkor hiába mutatjuk be nagykorukba én lakát. Mindenik kívánkozik, és mindenik volt a nyáron is. A nagy a munkája miatt csak látogatóba tud jönni, de a három fiatalabb, a 17 éves lány, a 16 éves fiú és a 13. éves fiú kerékpárra ültek a vakáció második-harmadik napján, és a bucsinon át én lakáig jöttek kerékpárra. Nem várták, amíg a szülők szállítják Remetéről. Még egy annyit szeretnék elmondani, hogy tudunk megbékélni ezzel az új én lakával. Bennünk, a lelkünkben, lelki szemeink előtt ott jönnek, mennek azok az emberek. Ott látjuk színpadon, amíg élő vagy már közülünk eltávozott embereket, akik sok-sok élményt nyújtott. Gyermekkorunkban a főpróbát megnézhettük minden színdarab előtt, a kosztümös főpróbát, azokkal az öregjeinkkel együtt, akik velünk maradtak a bál idején gyerekként, meg még mi is szerepeltünk diákként is, vagy kétszer szilveszterkor lehetővé tették, elküldték az anyagot, majd ott megtanultuk, itthon a szünidőben még próbáltuk, egyszer nekem is sikerült. Örülünk, rosszabbra gondoltunk. Én legalábbis. Amikor 1990-ben Baranya megyében egy teljesen kihalt falut láttam, akkor megtelt a szemem könnyel, mert a lelki szemeim előtt megjelent egy 30 év múlva ugyanígy kinéző inlaka, és nem így történt. Ettől nagyon boldogok vagyunk, a betelepülőktől, a házvásárlóktól, a hazatérőktől. Hazatérők kevesebb van, akik teljesen itthon lakik, de az is nagy öröm, hogy unokák is vannak, akik nem adják el, hanem hazajárnak. Még nem tudnak hazaköltözni, de karban tartják kertjeiket, a portát, és ez nagy dolog. A másik nagy segítség pedig, hogy elkezdődött annak idején a Magyarországról való betelepülés. Hát az elsők között volt Illés Lajos, Isten nyugtassa, zenész, aztán jött a Farkas család, a Tordájék, és úgy észrevétlenül jöttek mások is. Most pedig egy újabb öröm, hát ne hagyjam ki Hányci Miklóst, aki rengeteget tesz is itt a faluért. Együtt lelkésznővel és én lakiakkal csodálatosak a reggeljáró én lakinapok. Sok értékes ember, sok-sok értékes programmal megfordul, most már Erdélyből is, Székelyföldről is rengetegen jönnek ennek hírére. Most újabb öröm, hogy erdélyiek is települnek ide. És a legjobban az állandóan itt lakóknak örülünk, de örülünk az idejáróknak is, akikből reméljük, hogy lehetnek még állandó lakók is.
És hogyha most azt kérdezem, hogy milyen lesz én laka mondjuk 20 év múlva, akkor mit lát a tanárnő?
Most már nem félek attól, hogy kihal, és attól sem félek, hogy skanzen lesz belőle. Mert minden ide települő restaurál, és ha valami újat épít, akkor tájba illőt épített még eddig. Nagyon jó volt a kezdet, jó az irány, és büszke vagyok, ha végigmegyünk a falun, mert azért a környéken lehet látni összeomladozó falvakat is. És úgy meg kellene becsülnünk mindenkit, aki komoly szándékkal ide beköltözik.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Dancs Alpár vagyok, én laki. Lakós, vállalkozó.
Miben vállalkozik?
Több lábon próbálunk megállni, több székely portát felújítottunk, és azon kívül van egy kis üzletem itt a faluban.
Nehéz itt boldogulni, én lakán?
Hát erre azt tudom mondani, hogy valamit valamiért. Tehát ahhoz, hogy az ember ilyen szép környezetben, ilyen jó levegőn tudjon élni, ahhoz egy pár kilométerre többet kell menni, viszont megéri az egész dolog. Nem könnyű, de viszont megéri.
Alpár mióta ismeri én lakát?
Itt születtem már. Apukám 1972-ben ide került unitárius lelkésznek, és én 1978-ban itt születtem már én lakán, úgyhogy azt mondhatom, hogy én énlaki, törzsikeres lakós vagyok, és ilyen lokálpatrióta is vagyok, mert mindig ragaszkodtam én lakához. Egy négy osztályt azt itt jártam, viszont nagymamámhoz, Szent Ábrahámra jártam óvodába is, és akkor nagyon fájt ez a dolog, hogy a szülőktől távol azért, még akkor szombaton is kellett menni óvodába is ugye ebbe az időbe. Tehát ez ilyen nagyon rossz volt, nagyon ügyes nagymamám volt, tehát sok mindenre tanított meg, Isten jutassa. Utána aztán hazakerültem egy négy osztályt, itt jártam a faluban, az 5-8 osztály szintén Szent Ábrahámon, mert én lakáról akkor úgy volt, hogy nyáron biciklivel, télen gyalog, szánkóval, ahogy tudtak, mentek etédre, jártak iskolába, úgyhogy ez nehezebb volt.
Mivel lelkészi családba született, nem volt egy olyan igény, hogy apunak legyen utódja? Nem akartak papot nevelni Alpárból?
Ú, dehogy nem. Sőt, szegény istenütös apukám nagyon akarta, meg anyukám is mindig mondta, hogy lelkészek. Én valahogy nem, az volt bennem, hogy az akkori kommunista rendszerben a lelkészek, de nagyon nehéz dolgok volt. A kommunista rendszer üldözte, azon kívül a faluban, mikor járt egy fejadag, akkor a pap gyerekét kiütték belőle, hogy nem jár neki. Megmaradt bennem ez a papság, ez nem ennyire jó dolog, meg akkor nem is volt állami fizetés. Annak idején kepegabona volt, vagy búzába, vagy rozsba beadták a kepét, az volt a fizetés, és akkor szegény apukám ő juhokat és disznókat tartott, és próbálta értékesíteni, és ez nagyon későre jött vissza az árat. Nem volt egy ilyen virágzó élet azért, de hála Istennek, hogy úgy nőtte fel, hogy nem nélkülöztünk azért. Jól értünk, hál' Istennek valamilyen szinten, de azért voltak hátrányok is ebből.
Én ahogy elnézem Alpárt, én úgy látom, hogy ez a pálya, vagy ez az életút, amit választott, ez olyan testhez álló. Szeret szervezkedni, szeret sok mindenbe belefogni, és azt vinni előre.
Igen, ez így is van, tehát valahogy ilyen vezér egyéniség is benne van. 89 után kezdtek jönni a turisták, nem volt szálláshely, nem volt semmi. Egyre több turista, meg barát, meg visszajáró vendég lett, és akkor egyre nagyobb igény lett arra, hogy szállás kellene. És akkor így jött az ötlet. Dolgoztam 2 évet Magyarországon, abból a pénzből megvásároltam egy házat itt a faluban, és akkor azt úgy kezdtem újítgatni saját erőből, és így akkor kezdett szállás lehetőség lenni. Utána bővítettem úgy szép lassan, úgyhogy most már 65-70 férőhelyünk van, hála Istennek, meg ebédlünk, konyhánk. Eleinte úgy kezdtük, hogy a faluban is szerveztem ezt a falu turizmus. Nem is volt benti vécé, de valamilyen szinten tusoló volt, vagy normális körülmények között lehetett megszállni, és akkor így kezdtük ilyen 50-60 fős buszokkal. Tehát egy ház mellett még szereztem annyit.
Más látva, hogy jönnek a turisták, nem gondolkodtak falusi turizmusba, nincsen konkurense?
Én azt látom, hogy mindenki megél, én próbálok az embereknek adni most is lehetőséget ahhoz, hogy tudjanak keresni belőle. Tehát mindig elmondom, hogy kenyeret süssenek, lekvárt főzzenek, gyógynövényszer, mindent meg lehet venni. Irigyen biztos van, mert valakinek van valami, akkor mindig irigység van belőle. Lehet egy-két ilyen kisebb vendégház, de ez nem konkurencia. Én azt tudom mondani, hogy ha minél több van, annál jobb, mert nem tudom én kielégíteni az igényt.
Alpár két éltőt, fél élete Székelykeresztúron zajlik, a másik fele itt én lakán. Hogy lehet bírni ezt ússzal? Mert azért kell pörögni itt minden nap.
Hát igen, ez most egy 3 éves kapcsolat, és lett egy szép kislányunk, most 2 éves. Ez nem egy gond. Én is egy kicsit féltem ettől, ugye, mert elég sok vendég volt a nyáron is, viszont hál' Istennek a párom is nagyon odáll. Ő egy intézményvezető Székelykeresztúron, viszont kislány is szereti itt nagyon ezt a jó levegőn, ezt a tájat. 22 kilométer, 13 perc megjárni, ez akkora öröm, meg annyi erőt ad ez a kislány, meg ez a jó kapcsolat, hogy nem hátrány ez, sőt, előnyt tud adni nekem, meg erőt.
Ma, amikor a fiatalok külföldben gondolkodnak, és a nagy lehetőséget ott látják, Alpárban nem merült fel, hogy lehet, hogy könnyebben is lehetne pénzt keresni, meg jobban is lehetne élni, hogyha nem én lakában gondolkodnák? Vagy itt most már beindult valami, és akkor ez kár feladni?
Azzal kezdtem az egészet, hogy kikerültem Magyarországra, és az első alapokat ott kezdtem meg. Szinte 2 évet ott dolgoztam, hála Istennek, családi barátoknak köszönhetően jó állást kaptam, autószerelő is vagyok másképp. Budapesten taxisztam is a végén már. Mondjuk az nagyon kegyetlen volt, mikor van vagy 28 Ady Endre utca Budapesten, ezt még meg kellett tanulni, nem volt GPS. Ebből a pénzből lett valami, amit tudtam megvásárolni. Én mikor hazajöttem Magyarországról, Budapestről, akkor azt mondtam, hogy én nagyon szeretem ezt a várost, nagyon gyönyörű, nagyon szép Magyarország, minden, én csak kirándulni megyek, és kirándulni nagyon sokat járunk, tehát mindenfelé, hála Istennek, hogy családdal el tudunk menni, de viszont én, hogy máshol menjek dolgozni, itthon is meg lehet élni. Dolgozni kell, akarni, mindig előre nézni, és valamit akarni, mert anélkül nem lehet.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Fülöp Erika vagyok.
Fülöp Róbert.
Én úgy tudom, hogy nagy kötődésük én lakához nincsen, de mégis én lakán beszélgetünk. Hogy kerülnek én lakára?
2 éve költöztünk haza, és azóta megnéztünk egy csomó házat, kerestük a családi fészeknek való. Aztán ez a ház szólított meg.
Ez a hazaköltözés, gondolom ez Romániába költözés, mert Amerikába éltek.
Pontosan igen, Amerikába éltünk. Én 10-et, a feleségem meg 3-4 évet.
Egyértelmű volt a döntés, hogy hazajövünk Amerikából?
Teljes mértékben.
Mert ennyire nem jó hely Amerika? Pedig azt halljuk, hogy mindenki Amerikára vágyik, Amerikába szeretne lakni.
Szerintem jó hely. Ott is, itt is, ahol van nyugalom, csend van. És a családom minőségibb időt tudunk tölteni. Nekem sokkal értékesebb, mint hogy az a futás, beállni, reggeltől estig menni. Alig lássuk egymást. Kevés az. Max 1 nap, 2 nap, ott így mentek a dolgok. Állatokat is ugye szeretjük, és próbálkozunk a kicsi farmot elindítani itt az udvaron. Így itt úgy gondoltuk, hogy jobban fog működni, mint külföldön.
két gyerekük van, két kislány, tehát nekik ideális környezet ez az én laka.
Ami szükség nekünk, azt itt egyelőre megkapjuk.
Miért én lakára esett a választás ebből a 80-valahány megnézett lakásból?
Hát nem tudom, valahogy ezt szólított meg. Ezt láttuk, hogy talán emberközelibb életet lehet itt élni.
Közelődni a várostól, mert nekem az is fontos, hogy egy színházba, vagy egy előadásra, vagy gyerekekkel nagyobb programokban részt vegyünk, egy ilyen városiasabb, falusiasabb környezetbe, mind a kettőt tudják megízlelni, és úgy nekem ez a maximum így. Nagyobb várostól, például ugye Székelyudvarhely, nagyon megfelelő volt a döntése a férjemnek, mert mikor megvásároltuk a házat, így élőben nem láttam. Csak kérdezgettem, ez biztos, ez jó, ez fog tetszeni, azt mondja, teljes mértékben mondom, rendben.
Mekkora ez a benvaló?
Hát nem olyan nagy, 16 ár. Van itt aztán minden dió, gyümölcs.
Most éppen felújítás alatt van, tehát belecsöppentünk egy ház, meg gazdaságrendezésbe. Ez önerőből történik? Tehát kétkezűleg újítják, vagy azért szakemberek segítségét is igénybe veszik?
Nagyjából szakemberek dolgoznak, mivel hogy nem nagyon vagyok én szakmabeli, de tanulok.
Ilyen életre vágytak mindig, vagy most már szokják ezt a falusi életet?
Nem mindig, de én legalábbis egy 8-10 éve készülök erre.
Hát teljesen így meglettem, igen, győzve. Nekem gyerekkoromban is volt faluhoz közöm, sok mindent csináltunk nagymamákkal. Nekem így teljesen jó, csak lenne annyi időm, amennyi nincs. Így mindent megcsinálnék, még a férfi munkát is, viszont gyerekek, hogy itt vannak, így már kevesebb idő van a tevékenységre, de ahogy nőnek egyre több, aztán nem tudunk betelni velük se. A tennivalókkal se. Örökké új tervek, mindegyre gyűlnek valami célok, valami egyszerű, de mégis különleges. Én így látom a dolgainkat így, ahogy mennek. Néha nehezebb, valamikor ugye gyengébek vagyunk, de így nem hajtunk semmire. Próbálunk itt a faluba is úgy, ahogy tudunk beilleszkedni, ahány emberre találkozunk. Így próbáljuk keresni a helyünket mindegyre.
Hogy lehet mindenhol helyt állni, tehát itthon vezetni a családéletet, gazdaságot, építkezni, közben a közösségi életbe is részt venni? Hogy tudják beosztani az idejüket?
Hát ez még nincsen letisztulva azért ennyire, hogy még csak így ösztönösebb megyünk előre. Viszont 24 órát itt vagyunk. Ez volt az eredeti ötlet, hogy gyerekeknek emberközeli helyet teremteni, egy családi idillt, amit talán mindketten nem kaptunk meg otthon. Az első 7 év az nagyon fontos a gyereknek, hát ezt szeretnénk, hogy két sérülésmentes gyereket fejlevelni.
Ez az otthon, ez hol volt?
Csíkszeredán.
Én Székelykeresztúron születtem, aztán egy évet falun, és utána Udvarhelyen vagy 11 évet, utána megmentem nagyobb városba, Brassóba, külföldre, Németország, Anglia, és utána Amerika.
Mennyire voltak csodabogarak, amikor idejöttek? Tehát úgy felnéztek önökre, hogy Amerikából idejön egy fiatal család, hát általában innen mennek Amerika fele. Vagy legalábbis még évekkel ezelőtt ez volt a divat.
Szerintem ütődöttnek néztek minket. Nagyon befogadóak az emberek itt errefele, úgyhogy nem volt nehéz dolgunk, nincs még rossz tapasztalatom.
Nagyon felkapott én laka, tehát mindenhol ismerik, mindenki felkeresi, és ahogy elmondták, csendre vágytak, hát ez minden, csak nem biztos, hogy csend, mert mindenki jön-megy itt a településen. Ha megtudják, hogy itt van egy Amerikából ide telepedett fiatal házaspár, bizonyára akarnak önökkel találkozni. Ez is benne volt a számításban annak idején, hogy lehet, hogy többen felkeresne mindahányat szeretnénk?
Én nem úgy látom, hogy így ennyire jönne-menne itt a faluba az emberiség, így nyáron ugye a turisták, kíváncsiak, csendes környezet. Benn vagyunk, teszünk, veszünk, ha valaki jön a kapun, a kutya jelzi, kimegyünk, mert ugye ekkora kutyának ki kell menjünk a kapu elé, de én nem gondolom, hogy ekkora nagy szó lenne most a mai világban, hogy Amerikába. Csíkszeredáról rengeteg ember van, aki Amerikába él mai napig is, vagy készülnek haza, vagy hazajönnek fél évre, visszamennek. Én nem így gondolom, ahogy ön mondta, hogy ennyire menő lenne ez a dolog.
Akkor a számítások ezek szerint bejöttek, és hosszú távra lehet tervezni ténylakán. Jól látom?
Abszolút. Igen, ezt szerettük volna, hogy egy végleges helyet keressünk magunknak.
Ez lesz a bázis, a kiinduló pont. Aztán minden úgy jön, ahogy maga magát mutatja, jön minden egymás után, és akkor úgy állunk elő, megbeszéljük, és menjünk előre.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei énlakán készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.